Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Kobusztánnal folytatjuk, amely 2007 óta a világörökség része. Bakutól 65 kilométerre találjuk Azerbajdzsánban, és hihetetlenül izgalmas sziklarajzok sokaságát fedezhetjük az itteni barlangokban fel. Helyesebben már előttünk felfedezték ezeket, de megnézhetjük azért. Láthatunk minilovat, 4 méteres halászt, és több mint 2 méter magas ökörrajz is van. Az ábrázolások kezdetlegesek, de a méreteiket tekintve elég furák, mert ilyen óriás ábrák is vannak. A képek véséssel, karcolással, pontozással, csiszolással készültek, kőkésekkel, kővésőkkel. Közelről figyelve ezek olyannak tűnnek néha, mintha nemrég készítették volna őket. Félreértés ne essék, nem kételkedem a vizsgálatokkal igazolt eredetiségben, hiszen nagyon komoly tudományos vizsgálatok voltak. Inkább csak azt próbálom elmondani, hogy nagyon jól kivehetőek, élesek ezek a rajzok, és olyan a hangulata, mintha tegnap csinálták volna, de kétséggel elhiszem a tudósok összes eredményét. Később már festéket is használtak az itt élők. A terület egyébként Kobusztán területe kopár, néhol nő egy kis fű, van pár száraz bokor. A 10 000 évvel ezelőtt itt élők valószínűleg távolabbra járhattak vadászni, ez a biztonságos otthon lehetett. A látogatóknak a legnagyobb barlangnál a helyi idegenvezető elmondja, itt született az első ember, ez az anyabarlang, mert hogy vannak tudósok, akik azt mondják, hogy a Kobusztáni barlang volt az emberiség bölcsője, a közeli Iszap vulkánok térsége, úgyhogy természetesen azt mondják, hogy itt született az első ember szerintük. Hát nyilván akkor több lesz a turista, hogyha ezt minél több helyen hangoztatják, de nyilván azért a tudományos tények még nem biztos, hogy ezt feltétlenül igazolják. Az, hogy éltek itt az ősi emberek és övüké a rajz, nos, azt már igazolták többen is. Az kétségtelen, hogy 40 000 éve élhetőbb volt ez a terület, kellemesen meleg lehetett, és volt elég eső is. A barlangok ugyanakkor védelmet nyújtottak az időjárás viszontagságai és a vadállatok ellen is itt Kobusztánban, ahol oroszlán élt, leopárd, farkas, vadmacska, a síkságon pedig vadlovak és gazellák száguldoztak, úgyhogy nem véletlenek ezek az ábrázolások. A barlangok közelében kecskék, szamarak, vaddisznók kerestek maguknak táplálékot. Abból pedig volt bőven, hiszen a mostani félsivatagos, köves, sziklás, kobusztáni vidék helyett vadkörtéktől roskadozó fák voltak itt, zöldelő bokrokat kell elképzelni. Termett vadszőlő, gránátalma, borókabogyó. Hát ma már nem terem, úgyhogy amikor megnézzük ezeket a híres sziklarajzokat, meg a kobusztáni barlangokat, akkor maximum némi kiszáradt füvet találunk, meg bokrokat, és kígyókat, meg gyíkokat, mert hogy azok igencsak elszaporodtak. Egy fensíkon vagyunk, de állítólag ez 6-8 000 éve még part lehetett. A legfrissebb kutatások valószínűsítik, hogy a kobusztáni sziklák félszigetként hatoltak be a Kaszpi-tóba, és mindez megmagyarázza azt is, hogy miért van olyan sok csónak, meg halrajz, meg halászrajz a barlangok falán. Manapság viszont, hogyha a fensíkról letekintünk, a kobusztáni barlangok környékéről, akkor a távolban meglehetősen messzinek tűnik a hatalmas víztömeg a Kaszpi-tó. A kirátás viszont pompás, úgyhogy a kiálló sziklákon vadul fotózkodnak a turisták. A kövekkel kirakott sétaúton mindenütt táblák figyelmeztetik a vendégeket, hogy sok a kígyó. A kígyó veszély hangsúlyozása talán picit eszköz is annak elérésére, hogy ne bóklásszanak össze-vissza a turisták. A rajzokat ugyanis nem védi háló, és csak a bejáratnál vannak őrök, hát nem lenne jó, hogyha valaki bántaná a rajzokat. De azt hiszem, annak, aki idáig elzarándokol megismerni az ősi kultúrát, vélhetően eszébe se jut ilyesmi. Az annál inkább, hogy fotót készítessen magáról egy másik látogatóval, háttérben a Kaszpi-tengerrel. Ugyanis ki lehet állni az egyik szikla szélére, alattunk a mélység, a távolban a kékes-szürke víztükör. Bár itt meglehetősen szilárd ez a szikla, és annyira nem tűnt nekem ez a kaland veszélyesnek. A Grand Canyonnál láttam olyat, hogy lényegében a kanyon szélére kiállt egy ázsiai lány, és így a levegőbe ugrott párat, és a barátnője megfotózgatta, hogy milyen menő, hogy a szikla szélén is, vagy a szakadék szélén is mer a levegőbe ugrálni. Úgyhogy ez is egy fura látványosság volt. Hozzáteszem, láttam az utolsó Selfie című Insta oldalt is, úgyhogy azért nem mindig sikerülnek ezek a produkciók. A barlangoknak fura hatásokat is tulajdonítanak a helybeliek, többen azt állítják, hogy ha az ember bemegy valamelyik mélyedésbe, akkor felfrissül a memóriája, és olyan dolgokra is emlékezni kezd, amelyeket korábban már elfelejtett. Ez persze pusztán babona, de az kétségtelen, hogy a sziklarajzokkal teli köves fensiknak mágikus hatása van az utazóra. A Kaszpi-tóhoz legközelebbi sziklánál van egy fura, ősi hangszer. Lényegében egy zengő szikla, amit ha megütögetünk egy tenyérnyi kővel, akkor tompa, átható hangot ad. Ezt a zengő sziklát minden látogató kipróbálhatja, mert hogyha 10 000 év alatt nem kopott el, azt mondják a helyi vezetők, hogy ettől se fog. Úgyhogy zengethetünk egy jót itt a hegycsúcsnál, a fensiknál. Minden látogató kipróbálhatja, mint mondtam, úgyhogy vadul élnek ezzel a lehetőséggel a turisták. Sokan azért nincsenek ahhoz képest, hogy mennyien szokta sorba állni a karnevál idején Velencében például egy-egy nevezetességet, mikor meg akarnak látogatni, de azért azerbajdzsáni szinten egy komoly látványosságról van szó. A hatalmas kődarab, itt a zengő szikla, állítólag bizonyíték arra, hogy az időszámításunk előtt is már ezt a fajta fura, természetes hangszert használták. De hát bizonyítékból nincs hiány, abból is van bizonyítékunk, hogy ezt időszámításunk szerinti első század végén római légionáriusok jártak itt. Ugyanis amikor lefelé sétálunk a hegyről, akkor van egy régi felirat, ami a 12. római légió centúriójának, vagyis századosának, fulminátának az emlékét őrzi. Ezt tartják a legkeletibb római emléknek. A helyiek nagy becsben is tartják, míg a sziklarajzokat akár meg is lehet elvileg érinteni, hát nem szabad persze, de lehet. Ugyanakkor a római légió látogatását igazoló felirathoz közel se lehet menni, komoly kerítés védi a kődarabot. Az emléket a gobusztáni kutatáskor Iskág Jafarzadeh fedezte fel, aki az egyik leghíresebb azerbajdzsáni régész és néprajztudós. A látogatók többsége, amikor ott jártam, azt láttam, hogy helybeli. Azerbajdzsán lakóinak többsége muszlim, ugyanakkor az előírások nem annyira szigorúak, mint az arab országokban. Az öltözködés ugyanakkor viszonylag konzervatív, főleg, hogyha eljövünk ennyire is akár Bakutól, míg mondom, Baku környékén a gyorséttermek mellett azért látni kihívóban öltözkedő fiatalokat, ugyanakkor a középkorúak meg az idősebbek a hölgyek közül nagyon konszolidáltan öltözködnek, de tapadós felsőben nem láttam senkit, még a fiatalok közül sem, és nyáron is csak a turisták járnak rövid nadrágban. A népviselet viszont annál gyakoribb, főleg a kaukázusi falvakban, sokkal többször láttam, mint nálunk akár az erdélyi falvakban. Úgyhogy az is érdekes, hogy Gobusztánban például, amikor valaki körülnéz és figyeli a turistákat, akkor hát könnyű megkülönböztetni a külföldi turistáktól az azerieket, a konszolidáltabb öltözékük, a népviseletük okán. Azok a kutatók, akik szerint Gobusztán környéke az emberiség egyik bölcsője, kiemelik a közeli sárvulkánok jelentőségét. Többek szerint ezek meleg, jótékony vize is segítette az ősemberek életét. A 397 méteres Bojuk Kinezadag hasonlóan néz ki, mint egy igazi tűzhányó. De vannak mini sárvulkánok is. A néhol 5-6, máshol akár 100 méter magas halmok közelében ijesztő hangokat lehet hallani. Sziszeg a föld, bugyborékol valami a mélyben, mintha egy óriási sárkány garázdálkodna a mélyben. A kúpok tetején lévő kürtőből, néha az oldalán lévő bemélyedésből, aztán időről időre meleg vízzel kevert sár tör elő. Előfordul, hogy folyamatosan csak csorog a forró sár, de az is, hogy a sárvulkán egyszer csak köp egyet-kettőt. A turisták sokszor távoznak sáros ruhában, ha túl közel merészkednek egy ilyen sárvulkánhoz. Mivel a nedves anyag annyira nem forró, úgy 35 fokos lehet, ezért nem túl veszélyes. A feltörő anyag összetétele víz, kőzettörmelékek és gázok. Ilyen iszapvulkánok ott keletkeznek, ahol kőolaj és földgáz van a mélyben. Egyébként Erdélyben, Hargita megyében is vannak ilyenek, csak azok kevésbé látványosak, de vannak ilyenek. A legnagyobb iszapvulkánok feltörő anyaga akár 10 km mélyről is érkezhet. A feláramló víz szállítja a felszínre a kőolaj származékokat meg a kőzet darabokat. A nagyobb sárvulkánoknál akár 10-12 köbméter anyag is feltörhet naponta, amit úgy kell elképzelni, hogy ilyen sárköpések jönnek elő folyamatosan a sárhányóból. a feltörő gáz mennyisége ennél sokkal jelentékenyebb, főleg metánból van sok, de széndioxid, nitrogén, hidrogén, kéhidrogén is feltör a sárvulkánokból. Az összes azerbajdzsáni vulkánból évente nagyjából 250 millió köbméter gáz szabadul fel. Sokan a sárvulkánok iszapjának gyógyító hatást tulajdonítanak. Jó időben Gobusztán környékén gyakran látni sáros, iszapos arcú és karú turistákat. De nem csak a külföldiek, a helybeliek közül is többen hisznek az iszap erejében. Szabad napokon egyes vulkánokhoz valóságos vándorlás indul, és emberek tucatjai dagonyáznak az iszapban. 20-30 évente mindegyik gobusztáni sárvulkán robban egyet. Ennek persze megvannak az előjelei, erős sistergés, kisebb kitörések, aztán egyszer csak a vulkánból igazi lángok csapnak fel, és a pukkanás-durranás után tonnányi sár zúdul a környékre. Azért ez sem annyira veszélyes, mert mint mondtam, ez is olyan 35 fok körüli, tehát nem tűzforró, de hát ha valaki egy ilyen kitöréskor a közelben tartózkodik, akkor azért emlékezetes élmény lesz számára, az biztos. Azerbajdzsán a mai napig a tűz országának tartja magát, az azer szó is állítólag tüzet jelent. És mindez nem csak képletesen értendő, mert hogy a gobusztáni területről északra még mindig találunk olyan helyeket, ahol több ezer év óta ég a tűz a hegy oldalában. A feltörő gázok utánpótlása az olajipar tevékenysége miatt néhol már megszűnt, de azért vannak olyan helyek, ahol ma is ég az idézőlesen örök tűz. Nem véletlen, mint meséltem önöknek, hogy Prométheusz is a Kaukázus sziklájánál volt leláncolva, ide láncoltatta Zeus, miután ellopta az embereknek a túlélést jelentő tüzet. Gobusztánon és sok más egyéb izgalmas azeri tájon kívül még van egy érdekes terület, amit úgy hívnak, hogy Kuba, Q-val írják, és szintén még mesélni szeretnék a műsor vége felé önöknek erről, hiszen az Alma Fesztiválja talán a legkíresebb fesztivál Azerbajdzsánban, persze az Eurovíziás Dalfesztivált nem számítva, de hát az nem tipikusan azeri. Az Alma Fesztivál idején Kuba lakói tényleg ott vannak az utcákon, a lányok népviseletbe öltöznek, almás sütiket sütnek, és a portékákat egy kis asztalkára kirakják maguk elé, és várják a vendégeket. Amikor ide látogattunk, mondták, hogy hát biztos, hogy fontos, hogy időben érkezzünk, és nem értettem, hogy egy fesztiválról hogy lehet elkésni. Hát, hogyha 10 órakor kezdődik egy fesztivál, akkor miért nem jó, hogyha mondjuk délre ide érünk, vagy 11:30-re? Hát aztán megtudtam azért, mert hogy itt ingyen vannak az ételek, tehát mindenki mindenhonnan hoz valamilyen finomságot, és jönnek a lányok, asszonyok, kirakják maguk elé a süteményeket, és akkor ebből bárki vehet és megeheti. Na most ez azt jelenti, hogy ilyen sáskaként rárontanak lényegében az asztalon lévő sütikre az emberek, és gyakorlatilag 20 perc alatt mindenki mindent befal. Tehát ezért kell pontosan érkezni 10 órára, hogy nekünk is maradjanak még a finom süteményekből. Aztán 11-kor már semmi nincsen gyakorlatilag, és a lányok még mindig ott áldogálnak, mosolyognak, de hát az asztalukon már semmi nincsen, mert megettek gyakorlatilag az utolsó morzsáig mindent a kedves vendégek. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában önök Azerbajdzsánról, Gobusztánról, Kubáról, már a híres Kuba Alma Fesztiválos városról Azerbajdzsánban hallhattak érdekességeket. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét, viszonthallásra!